Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor.
Szia Dávid.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így a Formula 1-es magyar nagydíj után ez volt a 40. versenyhétvége a Formula 1-ben itt a Hungaroringen. Milyen visszajelzések jutottak el hozzád, és milyenek voltak a tapasztalataid a megújult létesítményben?
100%-ban pozitív, ezen én is meglepődtem. Főleg azért, mert azért ez egy elég kritikus szakma, ilyen nem csak a Forma 1-es újságíró, ki úgy általában az újságírás. És ez az egész közök hozzá van szokva azért a profizmushoz és a tökéletes működéshez minden szempontból, minden pályán. És annyira jól sikerültek a felújítások, a főépület, az új főlelátó, egyáltalán az összes infrastruktúra megújítása, ami engem is valahol letaglózott, hogy mennyire monumentális lett minden, és mégis működőképes és használható, és ezt láttam mindenkinek, és ez a visszajelzés is jött vissza az összes külföldi kollégától, az összes csapattaktól, mérnököktől, versenyzőktől, bárkivel beszéltem, mindenki. Őszintén, tehát nem a tiszteletbeszéd belőlük, hanem az ő őszinte véleményük volt az, hogy ez egy elképesztően jól sikerült felújítás lett, és ilyen szempontból nagyon pozitív élményem volt a hétvégével kapcsolatban, mert mindenki azt érte meg, hogy na, egy óriási szintet lépett előre a Hungaroring.
Nagyobb is lett a létesítmény, a legtöbb tér, illetve jóval modernebb.
Igen, a nagyság egyébként nagyon furcsa, egy kicsit olyan elveszettnek éreztük magunkat az elején, és még az utolsó nap is néha el kellett gondolkodnom, hogy melyik ajtón kell pontosan benyitnom, hogy arra meg erre a folyosóra jussak, mert hogy teljesen megváltoztak a viszonyítási rendszerek, annyira megváltozott maga a főépület, ugye eltűnt az eddig meglévő híd, hanem két alagút lett, amin át lett menni a pályavonal alatt a túloldalra, a főlelátó irányába, hogy a kommentátor fülkék a főlelátó fölött vannak, ugye ahhoz mindig át kellett eddig is mennünk, de most ugye alagúton, és két külön alagút bejárat volt, a ideiglenes helyén volt a sajtóközpont egyelőre a föld alatt, mert nem készült még el a főépületnek azon része, ahol jövőre majd lesz végleges helyén, és egy csomó olyan cikázás volt, de nem csak én egyedül, egy csomóan engem kérdeztek le a föld alatt, hogy akkor most melyik ajtón kell jobbra fordulni, vagy balra, de szerintem kicsit ezzel hozzájárult ehhez a szépségéhez, hogy még így bennem voltunk a felújítás utolsó fázisába, hiszen jövőre fejeződik be véglegesen.
Mi jön még?
Hát mostantól jönnek aztán ezek a utolsó ráncfelvarrások, meg a szépítések, meg az összes funkcionális szoba a helyiség a helyére kerül, most meg egy csomó ilyen száradt a beton, tehát rengeteg helyen szárítógépek szárították a levegőt, láttam, hogy hát még nedves volt a föld alatt, főleg a föld alatti részeken, és ennek nyilván kell idő, még az épület is picit helyezkedik, picit mozog, még egyet újra kell festeni aztán a végén, nem volt meg a pedok épület második emelete, kívülről jól nézett ki, kívülről egybe volt az épület, belül használhatatlan volt a felső szint. Ez jövőre mind kész lesz, a sajtóközpont felköltözik az első emeletre, a versenyirányítás felköltözik a megszokott helyére, és minden funkcionális helyiség már annak megfelelően lesz használható, amire tervezték.
Izgalmak is voltak ezúttal a Hungaroringen is, bár az elmúlt években is volt néhány klasszikusnak számító, jól megjegyezhető futam, de most azért az utolsó néhány körben a szurkolók egy része lerághatta a körmét.
Igen, persze egy utólag könnyű győzelmnek nézett ez ki Lando Norris-tól, ugyanakkor ez egyáltalán nem volt borítékolható, mert a vártnál hamarabb, vagy hát legalábbis az ő szempontjából a vártnál hamarabb érte őt utol Oscar Piastri, úgyhogy frissebb gumikon volt, és láthatóan meg volt a tempó fölénye, a tempó előnye, csak egyszerűen nem tudott támadó közelségbe kerülni, de ez hozzá kell tennem az, hogy elég lett volna egy megingást Norris-tól, hogy olyan közel kerüljön hozzá Piastri, hogy utána simán megelőzze. Tehát Norris ezt a hétvégét, ezt a vasárnapot tökéletesen lehozta hiba nélkül, és egy olyan kényszerű stratégiába keveredett, vagy egy olyan stratégiai zsákutcába keveredett, ahonnan nem volt más út, és nem volt más választás, csak mindent egy lapra feltenni egy kiállásra, mert hogyha követi a két kiállásos stratégiát, akkor a legjobb esetben is harmadik, vagy hát a Leclerc megelőzi a végén, akkor második a dobogon, és nem tudott volna Piastri elé kerülni, már pedig az ő szempontjukból csak egyetlen dolognak van értelme és jelentőség, hogy egymáshoz képest előrébb végezni, hiszen kettejük közt fog eldőlni ez a világban egy csata.
Mikor érezted egyébként, hogy reális esélye lesz Norrisnak a futam győzelemre?
Akkor, amikor megcsinálta az első korai kiállását Piastri, hogy elévágja Leclercnek, aki azonnal levédte, és Norris nem hozták, és akkor egyértelmű volt már futam közben, hogy még hátra van a futam nagyjából kétharmada, sőt, hát akkor még több mint kétharmada hátra volt, hiszen a 18-19. Körben jártunk, ha jól emlékszem, és onnantól kezdve az volt a kérdés, hogy el tud menni a 30. körig azzal az első garnitúra gumival, vagy sem, így is rádióztak vele egyébként, hogy a 30. kört kell megcélozni, és aztán utána még ameddig bírják a gumik menjen, és azt megcsinálta, és onnantól kezdve igazából egyértelmű volt, hogy a lehűlő aszfalt, ennek a egy kiállásnak egyébként az nyitott ajtót, mert a korábbi pénteki, meg a szombati aszfalt hőmérsékletekkel, amíg néha 52 fok fölök volt, az egy kiállásnak nem lett volna értelme. Nem lehetett volna végcsinálni úgy egy kiállással, hogy a teljes versenyidőben versenyképes legyen egy-két kiállás ellen, de ezzel a 20 fokos aszfalt hőmérséklet csökkenéssel, ami bejött vasárnapra, ezzel olyan mértékben csökkent a gumik nyírása és a gumik kopása, annyival meghosszabbodott az élettartamuk, hogy reálissá vált egy-egy kiállásnak a jól megcsinálása. És Norris ilyen szempontból neki kapóra jött ez a helyzet, mert ez volt az egyetlen, ami megmentette ezt a futamot, de így is egy nehéz helyzetben volt. Piastri igazából azért került egyébként kicsit kutyaszorítóba, mert Leclerc sokáig meghatározta a tempóját, és Leclerc tempójához képest autózott mögötte, megelőzni nem tudta. Abból látszott, milyen sok tartaléka van Piastrinek, amikor Leclerc másodszor kiment kereket cserélni, további 3 kört vagy 4 kört még kimaradt Piastri, és akkor ott több mint fél másodperccel gyorsabb köröket futott a már kopott gumikon. Tehát ott látszott, hogy mennyi tartaléka volt, és hogyha Piastri ezt a különbséget Leclerc nélkül az élen ki tudta volna autózni, akkor valószínűleg az egy kiállás nem működhetett volna Norrisnak. De mondjuk, hogy a Leclerc-rel szemben vívott csatája vett el annyi időt Piastritől, amitől az egy kiállás aztán győztes stratégiává vált Norrisnak.
Győzelmek ide vagy oda, nagyon sokan bírálják Lando Norrist, és olykor Oscar Piastrit is, mondjuk időmérő edzések után, amelyeket nem húz be a McLaren. Mennyire érzed jogosnak összességében azt a rájuk zúduló kritikát, amelyet tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban?
Jogosnak nem érzem, mert hogy ők is csak versenyzők, és nem lehet mindig 100%-osan teljesíteni. Egy dolgot viszont igenis megvilágít az ő teljesítményük ezzel az egyértelműen fölénybe levő autóval, mert bárki bármit gondol erről a szezonról, aki nem látja, hogy a McLaren milyen fölényben van a többi csapattal szemben, az nem látja, hogy mi történik egyébként a versenyét.
De mondjuk nézzen rá a pontáblázatra.
Nem is érti, hogy mi az, amit néz valójában, de én azt gondolom, hogy a rádióhallgatók között szerintem nincs olyan, aki ezt ne látná. És pont arra világít rá egyébként a Norris Piastri néha elrontott időmérőknek a története, hogy még egy domináns autóval is mennyire nehéz folyamatosan domináns teljesítmény nyújtani, hogy minden pályán, minden időjárási körülmények között, a rossz hétvégéiden is, a rosszul eltalált beállításaiddal is, de biztos, hogy megvert minimum az egész mezőnyt, vagy jó, adott esetben a csapattársadat is, de hogy mindig az első sorba kvalifikálj, és lehet a legtöbbször az első helyre kvalifikálj. Ez az, amit annó Verstappen nem is olyan régen, korábban Hamilton, azt meg ezzel Vettel, és aztán mondhatnánk neveket, visszamenőleg az a néhány nagyon nagy ász, a sokszoros világbajnokok és az extraklasszisok meg tudtak csinálni a nagyon domináns szezonjaikban, amit akkor már unalmasnak éltünk meg, és mindenki úgy értékel ilyenkor, persze ezzel az autóval könnyű, egyik autóval sem könnyű végigdarálni, és folyamatosan dominálni minden egyes időmérőt és minden egyes verseny hétvégét. Erre pont a mostani McLarennek a fölénye, és a fölény ellenére néhány nehézkes hétvégéje világít rá igazán.
Talán ugye Lewis Hamilton és Nico Rosberg volt ennyire pariban, mint most a két McLaren pilóta.
Igen, ez egyértelmű, így rövid távon visszatekintve. Azt megelőzem meg, szerintem vissza kell menni a Häkkinen Coulthard párosig 98-ig, amikor ráadásul két, ugye a Hamilton-Rosberg párosnál az volt a szituáció, hogy Hamilton már többszörös világbajnok volt, Rosberg pedig ugye próbált VB címet nyerni, aztán sikerült. De amikor Häkkinen és Coulthard csapattársak voltak, és 98-ban az első olyan évük volt, amikor esély volt nyerni, ugye McLaren-Mercedes, akkor egyikük sem volt világbajnok, egyikük sem tudta, hogy kell VB címet nyerni, és nem esett át a tűzkerestségen. Tehát abban a cipőben, amiben Norris és Piastri jár, utoljára Häkkinen és Coulthard volt, hirtelen lett egy domináns autó 98-ra, és ott kellett egy újabb lépcsőt, fokot fölépni a csúcsra gyakorlatilag, hogy melyikük ér föl előbb, és ezt ugye Häkkinen kerekedett felül, és végig volt egyfajta előnye Coulthard, a szemben pedig nem volt nagy a különbség köztük, és azt kell mondjam, hogy ebben a Piastri-Norris versenyfutásban még ez a fajta különbség sem érezhető, mert a Hamilton-Rosbergnél is azért volt Hamilton javára egyfajta 55-45-ös mérleg minimum, vagy inkább 60-40-es, Häkkinennél ugyanez meg volt Coulthard szemben, a Piastri-Norrisnál nagyon közel, nagyon 50-50-vel vagyunk. Abszolút a hétvégi aktuális teljesítmény, az aktuális forma és a pálya karakterisztika dönt.
Vagy valami furcsaság.
Vagy furcsaságok, vagy egy olyan lehetőség, nézd meg, tehát jelen pillanatban azt látjuk, hogy a harmadik helyen autózó Norrisnak adódott a lehetőség egy olyan stratégiára, ami végül egy győzelmet jelentette. Ha ő van előrébb, ugyanabban a helyzetbe kerül, mint Piastri, hogy a Leclerc elvív, és Piastri húzhatja meg az egy kiállást. Tehát, hogy erre sosem, persze általában az előrehaladónak kedveznek a stratégiák, kedvez az első kiállás joga és sok minden egyéb, de a minden mindegy alapon, vagy a nézzük meg ezt az alternatív stratégiát típusú döntés, az előről nem kifizetődő. Ha hátul vagy, akkor bátran játszhatsz vele.
Hogyha lett volna még egy-két kör, akkor Piastri megnyeri, vagy mivel elfékezte a gumikat, ugye gyakorlatilag két körrel a vége előtt, ott a célegyenes végén, amikor majdnem felöklelte, vagy majdnem neki ment Norris McLarennyének, azzal ez véget ért.
Hát ott az elég sokat kivett szerintem a gumikból azzal az elfékezéssel, és alapvetően szerintem onnantól ez a ritmusra is megtört annyira, Norris pedig sokkal inkább felkészülhetett egy ilyen bevetődős kifékezésre, tehát ha akarta volna, akkor adott esetben középre húzódva még elejét is vehette volna egy ilyen manővernek, a legközelebb, közelebb kerül hozzá Piastri, szóval nehéz dolga lett volna. Nem írom le teljesen, mert látjuk, hogy Piastri milyen elszántan tud támadni, és a meglepetés erejére nagyban hagyatkozik.
Brutálisan bátor volt Spában is,
igen,
és több
igen.
Más helyszínen.
Ez egyébként ilyen szempontban nagyon érdekes a karakterkülönbség Piastri és Norris között, hogy két nagyon másfajta jellemről beszélünk, nagyon másfajta versenyzői hozzáállásról. Norris jóval megfontoltabb, jóval óvatosabb, jóval inkább csak a biztos dolgokra megy rá, akkor nyilván megvan a tempója, és megvan az önbizalma, akkor ő is kegyetlenül jól végre tud hajtani manővereket, de ő nem ugrál ennyire, mint Piastri. Piastri nagyon meglepő manőverekre képes, ami egyébként azért működik, és azért jó, mert az ellenfél sem számít rá. Nem tudja, hogy mikor, miből húz egy ilyet. Ez tipikus, egyébként ez az a nagyok egyik jellemzője, ez a fajta kiismerhetetlenség, amivel olykor vagy jössz velem együtt, vagy elengedsz típusú. Hát Verstappen jött ezelőtt tavaly Mexikóban a legjobban pont Norrisszal szemben, amikor aztán ugye kapott is egy hatalmas 20 másodperces büntetést. De hogy ez a fajta ismérve, ez meg volt Sennának, Mihály Schumachernek, megint csak sorolhatnánk néhány nevet, de Vettelnek ugyanúgy. Emlékezzünk a Webber elleni törökországi incidensre, amikor ő váltig meg volt győződve, hogy neki van igaza, 100%-ban ő volt a hibás. Tehát, hogy ez a fajta mentalitás, ez Piastriban sokkal inkább megvan.
Csak még nem nyírta ki az ellenfeleket, vagy legalábbis nem ütötte ki.
Még nem, de azt gondolom, hogy ami késik, nem múlik. Ez most nagyon közel volt, nem rajta múlt, ez inkább a szerencsén múlt, hogy nem ütköztek össze. Ha összeütköznek, akkor valószínűleg Russell nyeri ezt a futamot, aki egyébként nagyon jó tempót és nagyon jó versenyt húzott le megint egy olyan dobogóval, amivel sok közük nem volt, de mégis kihozza a maximumot a Mercedesből, aznapi körülmények egy dobogót juttattak neki, és ott ütközik Piastri és Norris, akkor valószínűleg Norris megforog, megsérül a diffúzorra, lehet, hogy hátsó defektet kap, Piastrinek biztos, hogy orrkupcsere, Russell meg ahhoz elég közel volt, hogy akkor ez egy Mercedes győzelem legyen, nem így jött le, vagy végül nem így alakult, de Russell erre utalt is a lihegőben, hogy milyen szép lett volna, hogyha felökleled oldalról, nyilván egyből arra gondolt, hogy akkor ő lett volna a győztes, de azt gondolom, hogy egyébként ez is mutatja azt, hogy mennyire jól kalkulálnak ők futam közül, hogy mennyire jól átlátják egyébként az összképet, tehát hogy ezek azért nagyon sokszor bármennyire zsigeri reakciók végigfutatják ám az agyukba az összes lehetséges kimenetet.
Lando Norris most 7 futamból nyert 4-et, nyilván azért volt ebben olykor szerencse is, de ezzel azért elég közel került megint Piastrihoz, még úgy is, hogy Montrealban ő rontotta el, és ő ment neki hátulról, és ráadásul a saját maga hibájából neki kellett megfizetnie 10 ponttal. Ha az a 10 pont meg lett volna, akkor most ugye 1-el vezetne Norris, ehelyett 9-el vezet Piastri. Hogyan látod az esélyeket a szezon hátra levő részére?
Továbbra is 50-50, tehát 9 pont különbség van, és 10 futam van hátra, tehát gyakorlatilag egálban vannak, minimális előnye van Piastrinak, ha már nehezen fogy ez az előny, és nehezen is lehet hozzátenni. Ez igaz, és az innentől kezdve a kettejük közti adok-kapok lesz. Itt még mindig ugyanaz van, amit talán az év elején veled is beszéltem, hogy egy kiesés nagyban befolyásolhatja, hogy el is döntheti a VB címet.
Nem mindegy, hogy az érről esik ki valaki, vagy mondjuk az ötödik helyről, mint ahogy Norris.
Ugyanakkor ennél a pontkülönbségnél már, hogyha lenne egy Norris kiesés, ugye az 34 pontos Piastri előnyt jelentene, hogyha például nyerni azt a futamot, az már kezdene arra határa kerülni, amit nagyon nehéz csapaton belül egymással ledolgozni, amikor ennyire domináns autóról beszélünk itt az idei McLaren.
És megbízhatóról.
Így van, és megbízhatóról. Hogyha Piastri esnek és Norris győzne, ugye ott a 9 pont, akkor átfordulnak, hogy 16 pontos Norris előnyé, az még nem a világ vége. Tehát, hogy mindenképp Norrisnak egy valamire biztos törekedni kell, hogy ő most ne veszítsen. újra pontokat, ahogy nullázott egyet Montrealban. Piastri viszont nagyon megbízható. 40-nél is több versenyt teljesített már zsinórban pontszerzők között. Hát ő viszont nagyon jól hozza ezt az átlagot. Ez a másik erőssége, hogy nagyon komolyan szerzi a pontokat, és nagyon ritkán hagy pontokat az asztalon, tehát általában elég maximalizálja a lehetőségeit.
Lehet egyébként nevelni, okítani, mentorálni annyira egy pilótát, hogy ilyen szintre eljusson? Ugye Mark Webber a menedzsere, nyilván a mentora is, vagy ehhez a Piastri képességek halmaza kell?
Hát ezek elsősorban saját képességek. Nyilván lehet erre koncentrálni, és ezzel lehet dolgozni, erről lehet beszélgetni, ez ott lehet az agyadban, ilyen másodlagos szinten, de amikor az autóban ülsz, akkor azok a dolgok vezényelnek, amilyen alapvetőleg vagy, mert ott tényleg a zsigeri reakciók működnek. Tehát ott kevésbé kalkulálsz. Azokban a helyzetekben tudsz kalkulálni, amikor hosszabb időd van gondolkodni azon, hogy megéri-e itt most itt ezért az egy pozícióért itt megszenvednem, és esetleg a kiesés kockáztatnom, vagy akkor inkább maradok, és akkor tutira behozom ezeket a pontokat. De amikor ilyen futamgyőzelemnyi, meglepetésszerű kifékezés próbálkozás van, abban nem kalkulálsz azzal, hogy akkor ezt úgy csináljam, hogy azért biztonságos legyen. Hát nem is sikerült úgy, de megúszták.
Nem lehetett alacsony a pózusa a McLaren vezetésének, de szerintem az összes csapattagnak és szurkolónak is a legekben volt az utolsó körökben a Hungaroringen. Hogyan kezelhető ez még újabb 10 verseny hétvégén keresztül szerinted?
Ezt nem lehet kezelni. A McLaren gyakorlatilag megnyerte ezt a konstruktőri bajnokságot, több mint kétszer annyi pontjuk van, mint a másodiknak, és hogyha belegondolsz abba, hogy 14 verseny hétvége alatt szerzett 280 valahány pontot a második helyzet, akkor a hátrálevő 10 verseny hétvégén hogy szereznek körülbelül 300 pontot, tehát a matematikai esély sincs meg nagyon rá, persze matek még megvan, de gyakorlatban esélytelen. Tehát azt mondhatjuk, hogy a konstruktőri cím az már eldőlt, és innentől kezdve a McLarennek azért nincs fegyvere, mert bármit csinál egymással Piastri és Norris, nem kockáztatják a konstruktőri világbajnoki címet. Most tudtuk, ezzel minden hétvégén nulláznak, akkor sem bukhatják el, és akkor sem fogják elbukni az egyéni címet sem, mert olyan előnyük van. Most nyilván kis túlzással, hogy most ezzel 10 hétvégén nulláznak, akkor előbb-utóbb valaki
Nem lesz ilyen nyilván.
De ilyen nem lesz. Tehát egy-egy hétvégén belefuthatunk egy olyan kiesésbe, akár páros kiesésbe, ami egy olyan csata hevében jön össze, amiben egyik sem enged, és mind a kettő úgy érzi, hogy neki van joga ott tartani az autót. Eddig egyébként azt kell mondjam, hogy jól csinálják, mert nem ment úgy 14 hétvége, hogy két felsziszenésünk volt Ausztriában és Magyarországon, a két Piastri elfékezés, illetve a montreali ütközés, amiből aztán Norris húzta a rövidebbet, Piastrinek meg valahogy megúszta az autója. Úgyhogy legyen 3 felsziszenés, hogyha ezt is belevesszük, tehát ez nem olyan sok 14 futamon. De most kezd igazán éleződni a helyzet, elmennek nyári szünetre, mindenki alszik rá nem is egyet, nem is kettőt, és elkezd azért felépülni egyfajta ilyen korai hajrá a fejükben, hogy hát lehet, hogy 10 hétvége, de most már az ősz jön, mindenki elkezdi megnézni, hogy a naptár átlevő pályai közül mi az, ami neki fekszik, mi az, ami nem, hol kellene kicsit többet kihozzon, hol van az a helyszín, ahol tutira nyernie kell. Na most, hogyha elmennek arra a helyszínre, és nem nyer az, aki úgy gondolja neki, hogy nyernie kell, az már mindjárt fejben egy hátrány. Hoppá, itt megvert a másik, ahol egyébként én vagyok a jobb. Innentől kezdve már ilyen pici nüanszok is befolyásolják a kettő közti balanszot, és azt a fajta agressziót, ahogy az egymás elleni versengést kezelik.
Mitől lett ilyen jó ez a McLaren? Azt látjuk, hogy évről évre építkezett a csapat, tehát 23-ra is sikerült előrelépni, aztán 24-re, domináns is lett, csapatvilágbajnok. Ebben az évben pedig jól kezdett, majd pedig Barcelonára gondolhattuk, hogy esetleg valami változás lehet. Hát annyi változás lett, hogy azóta Montrealt leszámítva 2 győzelmeket aratott a Wokingi csapat.
Igen, az első szárny módosítás, vagy merevség módosítás még inkább a McLarennek hozott előnyt, vagy kedvezett, bármennyire is reméltettől bármit a Red Bull, vagy akárki más, a Ferrari. És alapvetően ez az autó, az látszik az elmúlt 2 év során, hogy, vagy most már 2,5 év során, hogy amit elkezdtek 23-ban építkezés gyanánt, ami akkor még csak a mezőny végéről kezdte őket előre ráncigálni, az építkezés az folyamatosan jó irányba megy. Minden egyes fejlesztési csomagjuk a legtöbbször jól működik. Nincs is visszalépés, nincs teljesítmény visszaesés, és igazából mindig tudtak találni egy újabb fokozatot még minden évben, és minden egyes autóváltozattal, amit azóta kihoztak, nézd meg a Red Bull-al, mi történik, a Mercedes-szel, mi történik, a Ferrari-val, mi történik, egy helyben köröznek, néha előrébb, néha hátrébb, de nincsenek konstans előrébb, és nem tudnak előrelépni úgy, hogy maguk mögött hagyják a korábbi problémáikat.
Mintha nem is tudnák, mi a megoldás, így csak van. Találgatnának.
Keresgetnek valamit, aztán lapot, az nem jó, összetépik azt a lapot, hoznak egy új papírt, újra kezdik az egészet. Körülbelül ezt látjuk havonta, vagy 2 hét végente. és akkor van egy, valamiért felcsillan a remény egy hétvégén, ami kedvező körülmények között zajlik számukra, akkor azt hiszik, hogy megvan a megoldás, de nincs meg. És a McLaren meg valamiért eltalálta nagyon ennek a szabályrendszernek a dolgait. Amennyire a Red Bull beletalált az elején, 22-23-ban, a McLaren 23 közepétől annyira rástartolta a Red Bullra, csak olyan hátrányban voltak, hogy kellett egy kis idő, hogy utolérjék őket, de most már rég le is hagyták őket. És még mindig kitart az a fejlesztési lendület, vagy az a fejlesztési potenciál, ami ebben az autóban volt, és idén már nem is fogják őket utolérni. Tehát mondhatjuk ezt a szabályrendszert abszolút a McLaren zárja győztesként. A Red Bull kezdte győztesként, de a McLaren az abszolút legjobb autó ebben a szabályrendszerben.
Technikai trükkök vagy határeseti megoldások segíthetik a McLarent, vagy nem látunk még bele ennyire?
Én azt gondolom, az autó egészen van annyira jó kihegyezve erre a szabályrendszerre, erre a szabály, technikai szabálykönyvre, hogy tulajdonképpen azért nehéz rajtuk fogást találni, mert bármelyik szegletét is nézed meg az autóépítés fontos kritériumainak, vagy az egész hajtásláncnak, vagy összességében, hogy egy autót versenyeztetsz, gumihasználattal, stratégiával, kerékcserékkel, minden együtt. A McLaren megcsinálta ugyanazt, amit a Red Bull megcsinált korábban, hogy tulajdonképpen nincs a híres sarkuk. És amennyire a Red Bull teljesítményt vesztett, a McLaren még arra rá tud tenni egy lapáttal, és mindenhol még egy picit náluk is jobban csinálva. Nézd meg, a hétvégén két darab 1,94 másodperces kerékcserét hoztak le, mind a kettő szezonrekord. Tökéletesen kezelik a gumikat, a legjobban kezelik a gumikat. Egyébként talán a gumikezelés az egyik legfontosabb tulajdonság ennek az autónak, hogy milyen jól kezeli a gumikat, milyen jól melegíti, de nem melegíti túl. Tehát, hogy nagyon hamar a működési tartományba tudják hozni a Pirelliket, de nem kérnek többet annál, mint amennyi pont kell a gumiknak. Na most, hogy ez ebből mennyi olyan trükk van idézőjelben, mint a többiek nem használnak, vagy ez csak a tökéletes futóműépítési alapok, a nagy leszorító erő, a hatékony, jól használható aeroegyensúly és mechanikus egyensúly változásnak a tökéletes elegye, hogy a lassú tempónál is pont úgy változik a leszorító erő, és pont úgy vándorol az első meg a hátsó tengely között, hogy ideálisan használja a gumikat, és pont tartományba tartva melegítse, ne sokat oldalkusszon a gumi, ugye az kezdi el kinyírni és túlmelegíteni a futófelületet.
És az interek is működnek a McLaren.
És működnek az átmeneti első gumik. Tehát alapvetően egy nagy csoda nincs. Egy tökéletesen felhasználó barát autóról beszélünk, ami elképesztően működik. A felhasználó barát az év elején nem volt rájuk igaz egyébként, mert akkor szenvedett főleg Norris, de amióta a barcelonai fejlesztési csomagot azt is szóba hoztad, ami visszavett az első szárnyakból, de az, amit azóta látunk, ez az autó, ez egyre jobban vezethető, a határon is egyre jobban vezethető. Néha még azért panaszkodnak rá, vagy szóba hozzák, hogy hát ez nem volt egyszerű, és talán ez van az időmérős botlásaik mögött, hogy azért a pengélyen azért néha nehéz ezzel kalkulálni, és itt jön képbe, hogy ki milyen jó versenyző, vagy mennyire jó egykörös pilóta, hogy a pengélyen hogy tud táncolni egyébként ennyire jól vezet, vagy ennyire jól tapadó autóval.
Ugye az oldalszél volt az elemzések szerint az a tényező, amely a leginkább megzavarhatta, vagy elbizonytalaníthatta a két pilótát ott a hajrában.
A szombati hajrában, igen. Ráadásul kavargott is az a szél, meg visszaesett az aszfalthőmérséklet. Én például most mondok egy merészet, aztán sosem derül ki. Én azt gondolom, hogy ezt az autót Charles Leclerc vezetni az időmérőkön, akkor ide 24 Charles Leclerc pole pozíciót látnánk. Ez autó van annyira jó, hogy egy időmérő specialistát szerintem nem lehetne vele elkapni.
Charles Leclerc remekelt az időmérőn, de aztán a futamon gyakorlatilag a futam második felében brutálisan beesett a Ferrari teljesítménye. George Russellnek volt erre egy teóriája. Szerinted mi történhetett a Ferrarival és Leclerc-rel?
Én is hosszasan nézegettem az adatokat, az összes versenykörét, belső kamerás felvételeket, telemetri adatokat. Egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy mi történhet. Tehát ugye a Ferrari azt mondta, hogy nem tudják, meg kell vizsgálni, valami a karosszériával lehetett, vagy sem, de hát ugye ez lehet csak egy sima ferdítés a részükről, és nem akarják elárulni a valósat. Szerintem Russell rátapintott a lényegre amúgy, mert ő azt mondta, hogy visszavettek a motor teljesítményt, vagy másfajta motorüzemmódot alkalmaztak verseny közben egy idő után, hogy ne kopjon el a padlólemez. Ugye ennek az oka, a padlólemez úgy befolyásolja a motorbeállítás, hogy minél nagyobb a végsebesség, ugye annál nagyobb a leszorító erő, és annál inkább húzza az autó hasát az aszfalton. Hogyha visszaveszik azt a motorüzemmódot, ami a legnagyobb végsebességet garantálja, és máshogy osztják el az energia visszatáplálást, akkor alacsony a végsebesség mellett, de jobb kigyorsítással egyébként hasonló köridőket lehet autózni, de kicsit csökken azért a padlólemez igénybevétel, és ezzel együtt a kopása. Ez látszik, a 28. körben kérték arra Charles Leclerc, hogy egy FS1 nevű üzemmódra álljon át, onnantól kezdve ilyen 6-8 km per órával lassabb volt az egyenesbeli tempója, de az a furcsa, hogy egyébként a kanyarokban sem nőtt a tempója, vagy a kigyorsítási sebessége sem volt jobb, tehát nem lettek jobbak a kigyorsításai összességében. Látszott, hogy megzavarta ez az állítás, akkor kezdett először panaszkodni egyébként, hogy így el fogjuk veszíteni ezt a versenyt, akkor még az élen volt. És ott abban a néhány körben ilyen 3-4 tizedes veszteséggel autózgatott, és akkor kiment az utolsó kerékcseréjére, és onnantól kezdve jött egy nagyon furcsa változás, és én azt gondolom, hogy ott még a guminyomását is megemelhették, mert amikor visszajött, akkor már alig tudott gyorsabban, mert nem sokkal tudott gyorsabban menni az új gumikon, mint amennyi, amilyen tempót diktált az előtti kemény keverékes etapjában, és annak a végén egy ilyen 7-8-9 tized másodperce volt csak gyorsabb, miközben Russell, aki utána cserélt kereket, az majdnem 2 másodpercet gyorsult az új kemény keverékű gumikon.
Norrison is csak minimálisan hozott, és az is lehet, hogy a lekörözések miatt volt az utolsó kerékcsere utáni 1-2-3 körben, utána pedig szakadék lett.
Így van, és Piastri meg óriási tempófölényben volt hozzá képest, könnyedén meg is előzte. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből az látszik, hogy ott, hogy elkezdték óvni a padlólemez, hogy biztosan ne kopjon túl, és ezért először a motorbeállításokhoz nyúltak hozzá, amivel nyilván veszített azért körönként egy 3-4-5 tizedet, meg zavarta a vezetési ritmusát is, és az utolsó etapra pedig szándékosan túlfújták a kemény keverékű gumikat, hogy picit jobban megemelje az autót, egy picit növelkedjen a hasmagasság. Ezzel viszont kikerült az ideális használati tartományából ez a kemény keverék. Ez azon látható, hogy egyrészt ugye nem tudott jelentősen gyorsulni, amikor megkapta az új gumikat, mert eleve nyomás fölött volt az a gumi, nem úgy feküdt föl, ahogy kellett volna optimális esetben. Másrészt, ugye amikor nyomás fölött megy egy gumi, akkor sokkal hamarabb elmelegszik, és eljön az a fajta magas hőmérsékleti degradáció, ami önmagában a túlhevülés miatt jön létre. Tehát van még futófelület a gumin, hogyha hűvösebb lenne, simán tudna jól tapadni, de annyira a tartománya, a jó használati tartománya fölé kerül, ahonnan a túl magas nyomás miatt egy ilyen öngeresztő folyamatként nem lehet visszajönni, csak ha nagyon visszavesz a tempóból. És ugye nyomta, nem tudott visszajönni a tempóból, pár körig még gyorsabb volt, mint a kiállása előtt, akkor megfutotta a leggyorsabb körét a 47. körben, ugye 70-ből, és utána, mint a szakadékba beesne az autó, addig sem volt jó a tempója, de rontak ez az új gumik gyakorlatilag 8-9 kör alatt annyira elhasználódtak a nem ideális nyomás miatt, és a rossz motorbeállítások, vagy a nem ideális motorbeállításokkal együtt azt eredményezte, hogy tulajdonképpen kialakult egy másfél másodperces különbség közte, és mondjuk Piastri, Russell és Norris között.
Egészen brutális volt, és utána aztán jött néhány olyan megjegyzés, amelyet ritkán hallunk Ferrari pilótától.
Igen, hát elég csalódott volt, meg frusztrált, ez érthető volt, azt gondolom, hiszen a verseny felé úgy nézett ki, hogy megnyerheti ezt a futamot. És szerintem ő maga is így kalkulált, mert a verseny elején ugye a McLaren nem tudta igazán megtámadni, és aztán az látszott Piastrin, hogy próbálkozik is ellenére, nem igazán tud lőtávolba kerülni, és onnantól kezdve viszont az látszott, és én is magam is ezt éreztem a kommentátor fülkéből, hogy tulajdonképpen Leclerc irányítja ezt a versenyt, és hogyha nem történik semmi, akkor nem fogják tudni megelőzni, ha csak a pályán nem lesznek nála annyival gyorsabbak, hogy az egyenesben valahogy elé kerüljenek, vagy a féktávig. És tulajdonképpen ez nem az, hogy a 28. körben változtattak vele egy motorüzemet beállítás, ezt kívülről nem látjuk. Aztán néhány tized másodperces lassulást sem láttuk akkor, mert Piastri lereagálta, és ő is visszavett a tempójába. Ugye nem akart a turbulens levegőjébe kerülni, ezért, ha csak a kettejük közti különbséget néztük, akkor menet közben egyáltalán nem tűnt fel, hogy hirtelen 1-21-0-ás köridőkből 1-21-4-es köridők lettek, de a kettejük közti különbség az ugyanabban a tartományban maradt, mert Piastri szándékosan maradt ugyanabban a távolságban, ahol pont kellemesen autózott, és arra várt, hogy mikor jönnek el a kiállások, amikor hosszabban tud menni, és utána látszott is, amikor a másodszor kiállt Leclerc, hogy Piastri rögtön rákapcsolt arra a 4-5 körre, és kapásból 5-6-7 tizeddel gyorsabb volt körönként, mint előtte. Úgyhogy ott már jelentős teljesítménykülönbség volt, de ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor mindenki megcsinálta a második kiállását, itt van Norris a saját elsőjét és egyetlen kiállását, és onnantól kezdve volt nyílt egy olyan olló, ami a végén több mint 40 másodperces hátrányt jelentett Leclercnek, holott a 38-39. Köri még a verseny élén volt.
Amikor vége lett a futamnak, és közeledett az interjúadás ideje, akkor a Ferrari kommunikációs vezetője beszélt Leclerrel, magam is ott voltam, láttam, ahogy intézett hozzá néhány gondolatot, és utána Leclerc azt mondta, hogy nem az volt a probléma, amire gyanakodott, illetve hogy tulajdonképpen visszavonja azokat a kritikákat, amelyeket megfogalmazott. Nem tudjuk, hogy mi az igazság, de hosszú távon hogy látod, Leclerc lehet-e olyan frusztrált, hogy esetleg elgondolkodik egy csapatváltáson idővel?
Hát ugye még pont a héten nyilatkozta a magyar nagydíj előtt, hogy még mindig vörösben képzelje el, és az egész pályafutását a Ferrarival, és előbb-utóbb összehozza ezt a VB címet. A tempóján az látszik egyébként, ha az időmérős tempóját megnézed, meg az ilyen megvilánsájt, hogy megvan hozzá a tempója, megvan hozzá a tehetsége, minden adottság, hogy világbajnoki címét legyen a csatában. A 2022 év elejére visszaemlékszünk, ami nem is volt olyan régen, akkor az év legelejét Leclerc tökéletesen dominálta az akkor még jól működő Ferrarival, aztán ott is jött egy beesés, nem volt jó a fejlesztési irány, jött egy technikai direktíva, ami nem kedvezett nekik, és aztán úgy szép lassan eltűntek. És azóta is ezt látjuk, hogy minden évben, ahol a Ferrarival lehetőség van, azért Leclerc általában kihasználja ezeket a lehetőségeket. Emlékezz tavaly Monakóra, Monzára, Austinra, tehát ahol a Ferrari jól megy, ott Leclerc azonnal előhozza magából ezeket a bajnoki kvalitásokat, és húz egy tökéletes versenyt. De a legtöbbször ez az autó alkalmatlan arra, mint hogy ezen a hétvégén is ez látszott, hogy a verseny feléig ez egy győztes autónak nézett ki, és aztán utána a dobogó sem lett meg vele, és erről nem a versenyzők tehetnek, ez nem Leclerc bűne. Az, hogy 27 pólya van valakinek, és ebből csak 8 futamot tudott megnyerni, ez a Ferrari kritikája, ez nem Leclerc kritikája. Tehát, hogyha ez a 27 pól úgy ment volna el, hogy versenyek felében a érről eldobja az autót, kiforog, térdig lejárja a gumikat, akkor Leclerc egy rossz versenyző lenne. De nem erről van szó, arról van szó, hogy, és fordítsuk meg a gondolkodás menetet, hogy olyan autókkal képes pole pozíciót szerezni, amely autók egyébként nem alkalmasak a futamgyőzelemre, és ennek megfelelően, vagy ennek köszönhetően alapvetően a pole-ra sem lennének alkalmasak.
Vagy legalábbis nem mind, mert ugye volt olyan Ferrari korszak, amikor bizonyos trükkökkel a pole-t még viszonylag könnyen megszerezték, de aztán Hamiltonék a versenyen lehagyták őket.
Így van, de hogy azért az esetek jó részében az egyértelmű, hogy azért nagyon sok versenyző ennyi pole-t nem tudna összegyűjteni egy olyan autóval, amivel csak a futamok kevesebbik harmadát tudja megnyerni. Általában azt látjuk, és hogyha megnézzük az elmúlt 75 év statisztikáit, hogy azért tehát nincs nagy különbség a pólok száma és a győzelmek száma között egy versenyző, mert általában egy jó autóba ülő versenyző az pont olyan eséllyel húz be pólokat, mint amilyen eséllyel húzza be a győzelmeket. Vannak persze néha eltérések, de ezek általában kiegyenítődnek. Néha megszerzed a pólt, nem nyersz, néha nem vagy pólba, de nyersz, de ha van rá alkalmas autód, akkor megcsinálod. De az, hogy valakinek 3,5-szer több pólya legyen, mint futamgyőzelme, az egy olyan anomália, ami nem a versenyző kritikája, hanem a csapaté egyértelműen.
Lewis Hamiltonnak még keményebb hétvégéje volt. Rossz volt nézni, mondhatjuk azt is, ahogy kommunikált gyakorlatilag az egész verseny hétvégén. Mást viszont dicsérte, hogy önkritikus volt. Te hogyan értelmezted azokat a mondatait, amelyek arról szóltak, hogy gyakorlatilag ő használhatatlan, lehet, hogy le kéne cserélni, majd pedig másnap azt mondta, hogy a háttérben nem jó dolgok zajlanak.
Nagyon nehéz kiolvasni Lewis Hamilton nyilatkozatéből az elmúlt években, de különösen idén, hogy igazából mikor, mire utal, mivel, mi mögé akar bújni, vagy mi az, amit építőkritikának szán. Nincs benne egy összefüggés, semmi kontinuitás nincs ezekben a nyilatkozatokban. Az év elejétől most felolvasnád az összes lényeges Hamilton nyilatkozatot, mintha teljesen random csapkodnák be így a szavakat meg a betűket egy-egy nyilatkozatba, és nincs mögötte egy tudatos, összerakott versenyzői kép egy szezonról, hanem igazából az adott hétvégének a hangulata olyan szinten nyomja rá a bélyegét Hamiltonra, hogy egy ideig próbált ezzel ellenkezni, picit ilyen, mint a gyásznak a fázisai, azt érzem Hamiltonon, ami most átmegy. Tehát amikor először tagadsz, és akkor szép lassan elfogad. Tehát ugye van 4 fázis, és hogy most, hogy melyikbe tart Hamilton, nem tudom. De alapvetően most vagyok, én azt érzem, hogy most sajnáltam egyébként úgy emberileg, azt éreztem rajta, hogy most őszinte. Nagyon sokszor azért én érzek rajta mesterkétséget, vagy ilyen vagy megjátszott tartást, vagy túljátszott drámaiságot, de most azt éreztem rajta, hogy most nagyon elege van. Az elege van olyan értelemben, hogy legszívesebben nem is lenne ott. Tehát, hogy nem sok ez az egész, nincs, nem látja, hogy merre van előre, hogy lesz ebből kiút, és
kiút sem, tehát nem csak, hogy 8. világbajnoki cím, hanem érdemi előrelépés.
Szerintem a 8. VB címet ezt nyugodtan. Tehát, hogy ez így történik, megeszem azt az egész papírzsebkendős dobozt itt élőadásban majd valamikor, tehát nem lesz soha 8-szoros világbajnok Lewis Hamilton. 40 éves elmúlt, elkezdett teljesen kiégni, ugyanazt az utat járja be, amit Daniel Ricciardo fiatalabban, Sebastian Vettel fiatalabban, és még sokan mások 40 éves korukra.
Ez a 19. szezonja.
Az, hogy Fernando Alonso ott tart, 44 évesen ott tart, az egy csoda. De hogy nem lesz mindenki 44 évesen alkalmas arra, hogy Form 1-es versenyző legyen ereje teljében, azt azért lássuk be. Ez nagyon ritka. Az, hogy egy mezőnyben két ilyen versenyző legyen, az meg már maga lenne a csoda. És hogyha megnézzük a teljesítménykülönbséget, hiába 4 évvel idősebb, vagy 3,5-el Alonso, még mindig nála látjuk az összeszedettebb versenyzést, persze nem az élen versenyez, de amikor van a lehetőség, akkor tökéletesen megcsinálja, amit meg kell. Hamiltonon meg azt látjuk, hogy jelen pillanatban tényleg nem tudja, hogy hol van, nem tudja, hogy mit csináljon, hogy jöjjön ki ebből az egészből, és a magába vetett hitét is azt látom, hogy most már nagyon erősen megtörte ez a 14 futam a Ferrarival, ami persze már, vagy erre már rárakódik az elmúlt 3 év Mercedes-es szenvedése, és a Russell elleni csaták, amit Russell így vagy úgy, de meggyert azért kettőjük összevetésében, még akkor is, ha nagyon szorosan. De hát egy 7-szeres világbajnokról beszélünk. Szóval az, hogy Leclerc egyébként egy nagyon-nagyon jó kvalitású versenyző, és abszolút világbajnok matéria, ettől még Hamiltonnak Leclerc fölé kellett volna már idén is kerekedni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ebben az emberben ott a 8 világbajnoki cím. Ettől még jövőre lehet esélye egy új szabályrendszerben, de 41 éves lesz. És megnézve a tendenciát, és mindig tendenciákban kell gondolkodnunk, akkor nézzük meg az 2021 óta eltelt éveket, vagy 20-tól is mehetünk, amikor még világbajnok volt, 21, amikor komoly csatában az utolsó verseny kikap Abu Dhabiban, az azért elég komolyan rányomja a bérjegét pszichésen, és ezt el is tudom fogadni, de abból előbb-utóbb felállt. Rosszul indult a Grand Effect ére, de ott azért a szezon második felében azért picit, mint a magára talált volna 22-ben, de 23-t a Russell szép lassan, de azért magához ragadta a kezdeményezés, és Hamilton már csak néha-néha tudott Russell fölé kerekedni, Russell nagy átlagban egykülön egyre gyorsabb volt, egyre többször verte meg, és Leclerc gyakorlatilag a saját szintjén kezeljük ezt, tehát még egyszer, itt most egy 7-szeres világbajnokról beszélünk, feltörli a padlót vele időmérőkön. Teljesen mindegy, hogy milyen különbségekről beszélünk, meg ki hol tart. Lewis Hamilton a Forma 1 történetének egyik legjobb egykörös pilótája volt fénykorában, 7-szeres világbajnok. Leclerc azt csinál vele, amit akar egykörön, és ezzel ellen az sem mentség, hogy új a csapatban. De hát mindenki más is új a csapatban, nézzük meg a fiatalok, hogy teljesítenek, akik csapatot váltottak, hogy teljesítenek, mik az elvárások velük szemben. 14 futam után még adunk nekik egérutat. Tehát Hamiltonnak innentől kezdve ez a teljesítmény, és ez érződik rajta, saját magának sem felel meg. Tehát ezt látod rajta, és én is ezt látom rajta, halkan beszél, teljesen demotivált, ahányszor csak lehet megnézem a csütörtöki Ferrari sajtótájékoztatót bent a pedokban. Most is benn voltam, a mikrofonban beszélve alig hallani a hangját. A Mercedes-es érában azért nem ilyen volt a kommunikációja. Teljesen lemondó, a testbeszéde, minden egyes dolog, amit látsz rajta, ilyen mélységig és mértékig ezt már nem tudod megjátszani, hogy te rosszul érzed magad, és közben a háttérben meg valamire készülsz, csak nem akarod megmutatni. Nem, az van, amit látunk Hamiltonon, egyszerűen nem tudja, hogy mi van, és remélem, hogy lesz rá megfejtés, mert ha így ér véget ez a pályafutás, akkor ez nem egy olyan vég, amiben szívesen belement volna, de én egyelőre azt látom, hogy ez csak akkor lesz jobb, hogyha gyökeresen meg tudja változtatni jövőre az új szabályrendszer szerint épült autókkal a vezetését, és visszatér a rendes, a régi önbizalma, mely jelen pillanatban a békafeneke alatt van.
Benne van a pakliban, hogy jövőre már nem látjuk a versenyeken? Ugye az lenne a 20. szezonja, ez mindenképpen egy óriási teljesítmény, megszakítás nélkül. Fernando Alonso-nál volt megszakítás, Mihály Schumachernél volt megszakítás, ugye a visszatérő évei már nem voltak sikeresek a Mercedesnél igazán, és Kimi Räikkönennél is volt megszakítás. Ugye hiába mentek 40 felé akár pilóták, nem egyben, Hamiltont leszámítva. Ebben az időszakban.
Meglepődnék, ha jövőre nem versenyez. Én szerintem azt tartja benne a lelket egyedül, hogy tudja, hogy jön a szabályváltozás, és ezt az évet valahol magában elengedte. Ha lesz valami kiemelkedő teljesítmény, akkor az véletlenszerűen jön, és annak örülni kell, de én nem gondolom, hogy Leclerc-re szemben. Tehát, hogyha megnézzük, hogy most, hogy állnak pontarányban, mi az időmérős különbség kettőjük között, az év végére ugyanezeket az arányokat fogjuk látni szerintem. És hogyha lesz Ferrari győzelem, akkor az Leclerc-é lesz, ebben biztos vagyok. Az, hogy megnyerte azt a kínai sprint futamot, azt a mai napig egy ilyen nagyon furcsa kisiklásnak élek meg, pozitív értelemben persze.
Fellángolás talán.
Ott jött egy olyan számára is váratlan pólpozíció, a sprinter, és egy olyan pályára nem is tudták nagyon támadni, nehéz is ott persze előzni, és az simán behúzta, és ott úgy nézett, hogy a Ferrari mégiscsak talált valamit, és akkor elindult egy építkezés, és az az érdekes, hogy abból nem tudott Hamilton. Tehát utána jött egy nagyon rossz vasárnapi futam Kínában, és nagyon gyorsan feledésbe merült ez a sprintfutam pól meggyőzelem.
Pedig hát az kettős kizárásnál azért ez érthető.
Igen, de, hogy, de a kizárás ellenére sem voltak jók. Tehát nem volt meg a tempó, nem működött már ott jól az autó, és pedig abból lehetett volna építkezni. Én ott azt gondoltam, hogy ez pont egy olyan pont, amikor megjött Hamilton, és akkor itt látunk tőle egy ilyen varázslatot, és lesznek majd hétvégig, amikor neki fekvő kedvező pályákon, lásd a Hungaroring, ilyen kellett volna, hogy legyen, hozza a szokásos Hamiltoni pluszt, és akkor néha megvillan, és hogyha lettek van ezek a megvillanásai, lenne egy nagy díjgyőzelme idén, néhány emlékezetes időmérője, a kutya nem mondana semmit. Mindenki azt mondaná, hogy na, azért ott van benne még a tűz, ott van benne még a tempó, hát azt, hogy nem tudja konstans hozni, az annak köszönhető, hogy nem ismeri a csapatot. De hogy gyakorlatilag nem látsz belőle semmit, azt senki nem tudta volna szerintem elképzelni.
Nincs ugye dobogós helyezés a versenyeken. Max Verstappenről is beszéljünk. Imola környékén még azt hihettük, hogy ő versenyben lehet a világbajnoki címért, vagy legalábbis, hogyha minden jól összeáll a Red Bullnál, akkor talán megszorongatja a két McLarent. Azóta ezt látjuk, hogy gyakorlatilag ez egy déli báb volt, hiszen Verstappennek most már inkább a dobogóról lemaradt versenyei lesznek emlékezetesek. A Hungaroringen gyakorlatilag a Red Bullnak esélye nem volt, még ha a taktikát el is rontotta a csapat, legoptimálisabb esetben talán ötödik lehetett volna, így kilencedik lett.
Igen, bár ott nagyon beszorult, nehéz volt előzni, az Alonso vonatban pedig ugye Bortolétóval a hátam mögött, mármint Alonso Bortolétó, és úgy Verstappen, ugye a DRS segítsége sem használt, hiszen Bortolétó sem annyit a hátsó szárnyán, pedig Verstappen volt a mezőny szinte egyetlen versenyző, aki sokat előzött, sokat jött, kellett is jönni előre, és elég jó előzési pontokat talált, és elég jól használta ki már amennyire lehetett a Hungaroringen azokat a lehetőséget, amik voltak, de egy idő után ő is megtorpant, és nem volt tovább menet, vagy előre menet, holott az elején, hogyha visszaemlékszel az első 5-6-7 körre, az látszott, hogyha gyorsan át tudná magát hámozni Bortolétón és Alonzón, akkor valószínűleg el tudna menni Norrisékkal, mert úgy tűnt, hogy a tempó az hasonló lehet. Aztán persze hosszú távon nem tudom, hogy mit láttunk volna ebből, de tény, hogy Verstappen amennyire tudja maximalizálja a Red Bull tempóját, de itt meg az autó nem tud többet ennél a történetnél. Elképesztő módon visszaesett a Red Bull teljesítménye. Nagyon szenvedtek a hétvégén. Ettől még lesznek olyan futamok valószínűleg, amik kedveznek a Red Bullnak, hiszen láttunk tőle az, még az elmúlt időszakban is, akár Belgiumra elég visszagondolni olyan teljesítményeket időmérőn, sprintfutamon, amikor meglepetés szerint azért mégiscsak ott volt egy jó előzéssel, behúzta a belga sprintfutamot, aztán futamon meg már semmi esély nem volt, mert a túlságosan esőre állították az autót pont Leclerc mögött. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy a hátra vagy 10 hétvégéből még mindig, és persze ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nyere más futamot a McLarenen kívül, rászeli a legkonstansabb teljesítmény, de a Mercedesnél is egy sima egyfordított alapon jönnek a hétvégék, nagyon nehéz megmondani. Verstappen abszolút az autótól függően jön-megy a mezőnyben. Én rajta nem érzek motivációvesztést, sőt azt gondolom, hogy most így, hogy beállt, egyetemen kiderült, hogy a Red Bull-al van jövőre, és akkor végre elültek ezek a Mercedes-es pletykák, amik szerintem még sosem voltak valósak 26-ra nézve. Inkább 27-ről és a későbbiekről szóltak ezek a megbeszélések. Szóval, hogy ő azon dolgozik, hogy az autó gyorsabb legyen jövőre. Ez a saját érdeke. Tehát egy 26-ban ebben a csapattal megy. Ő most a hátradől is elkezd hisztizni, amit egyébként nem látsz rajta. Nem láttál rajta egy negatív megnyugvánulás az elmúlt időszakban. Tudja, hogy ez van, tudja, hogy nincs rá lehetősége. Sőt, tehát most a csapattal ugye szembe mentek egymással, mert ő azt mondta, hogy idén már nem lesz semmi. Most azt mondta rólam Mekisz, hogy még ebből még azért mi nem azt gondoljuk, amit Max, még szerintünk még azért idén tudunk nyerni futamot. Tehát, hogy nyilvánvalóan Mekisznek ez a szerepe csapatvezetőként, hogy neki kell vinni az ászlót, és nem szabad elveszíteni a motivációt a teljes gyár 1000 fős gárdája szempontjából.
Nem könnyű a dolga azért Christian Horner távozása után. A Christian Horner leváltást egyébként így néhány hét tükrében hogy látod? Mi az olvasata?
Egyértelműen úgy látom, hogy a csapaton belüli erő viszonyok változtak meg, és valamiért az osztrák vezetés annyira nem akarta már megtartani, őt tartották a bűnbakjának ennek a teljesítmény visszaesésnek, és szerették volna új ragatjába rázni a csapatot, ami persze nem egyszerű, mert itt azért nem Christian Horner tervezte az autót. Persze ő vezette azt a csapatot, akik aztán az autót tervezték, és hogyha ő ebben nem nyúlt bele, akkor végsősorban tulajdonosi kör gondolhatja, úgyhogy kell valaki, aki ezt megváltoztatja. Az, hogy tudják ezt megváltoztatni, és milyen irányban. Továbbra is azt gondolom, hogy a Red Bull nem felejtett el autót tervezni vagy építeni, de a Verstappen jelentette előny az hátrány számukra. Szerintem erről is beszéltünk már itt veled korábban, hogy ez egy olyan csapda, amiben bekerültek Verstappennel, hogy hosszú időn keresztül úgy tervezhettek autót, hogy kis túlzással bármit csináltak, Verstappen akkor is nyert vele, és most már bármit csináltak, eljutott arra a szint, hogy ezzel nem lehet nyerni. Miközben a McLaren meg elképesztően maximumra pörgette ennek az autónak a teljesítményét, mert ha McLarent azért kiveszed az egyenletből, akkor ez a Red Bull még mindig győztes autó lehetne Verstappennel, hogy csak a Mercedes meg a Ferrari ellen kellene megcsinálni a legtöbb hétvégén. Itt a McLaren a fő probléma, és ellenük nincs fegyver. Az nem tudom, hogy milyen gyorsan tudnak ebből kijönni. Számukra szerintem most pont jól jön, hogy jön egy ekkora szabályváltozás, így teljesen más szabályrendszerben kell autót tervezni és építeni.
De hát egy csomó jó szakember elment az elmúlt évben.
El, de ettől még ez egy csomó jó szakember továbbra is ott van. A kérdés az, hogy melyik szakembernek milyen jelentősége volt a távozottak közül, és őket hogy tudják pótolni. Olykor csak egy fogaskerék kell, hogy a helyére kerüljön, és megint minden jól működik, de ezt nem tudjuk kívülről megmondani, hogy melyik az a fogaskerék. Azt nem tudom, hogy Christian Horner mikor és hol látjuk, viszont szerintem van olyan tudás és tapasztalata, amit szerintem kár lenne parlagon hagyni bármilyen fejlődésben bízó csapatnak, és szerintem látjuk is meg 2026-tól valamelyik csapatnál, de hát tény, hogy ha a Red Bull csapatvezetőjeként ennyi világban egy címet nyer a konstruktőrben meg egyénibe is valahonnan megkeresnek, az csak egy csapatvezetői pozíció lehet minimum, tehát más...
Esetleg még tulajdonos, hogyha
vagy,
annyi pénzt
vagy résztulajdonos, mint mondjuk például Toto Wolff a Mercedesnél. De hogy mely csapatoknál jöhet ez elő? Ugye Frederick Vasseur-re hosszabbított a Ferrari, tehát a Ferrari-nál ez nem kérdés, pedig amikor Horner távozott, akkor rögtön fölmerült, hogy esetleg a Ferrari.
A McLarennél szóban nem jön nyilván.
A McLarennél
szóban. És a Mercedesnél sem.
Szóban nem jön, amíg Wolff ott van, addig a Mercedesnél szóban nem jön. Itt a jó kérdés az, hogy az újonnan érkező Cadillac jelenthet-e. A pénzügyi szempontból valószínűleg nem jelent problémát a Cadillacnek és a Cadillac-et birtokló General Motorsnak kifizetni Christian Hornert adott esetben. Az, hogy Horner akar-e egy amerikai új csapattal nulláról kezdve építeni valamit, ez egy jó kérdés, mert ebben lehet egy jó kihívás is. 52 évesen ezt érezheted egy olyan újrakezdésnek, amiben na, akkor újra összerakok a semmiből egy csapatot, ahogy a Red Bullt is összeraktam, és a Cadillac 5 évben belül már győzelmekért fog csatázni. Egyébként ennek van egy óriási kihívása, nyilván megvan a veszélye is. A kérdés az, hogy Horner ez egy kecsegtetőnek találja-e, és hogy ebben látnak-e közösen víziót a Cadillac-kel, és a Cadillac-nek egyáltalán ott van-e azért, a menüjén az, hogy Hornert megszerezzék. De ott van a problémákkal évek óta küzdő Alpine csapata is, ahol ugye Flavio Briatore sok mindenről dönt, de a csapatot nem vezeti versenyhétvégről versenyhétvégére.
Nem is akarja.
Már. És nem is fogja, és nem is akarja, és nem is tudja. És például az Alpine gatyába rázni, vagy hagyjátán az Alpine marad, nem lesz bele Renault, vagy nem adja el Renault valaki másnak. Szóval itt hallunk egy csomó pletykát, az biztos, hogy Christian Hornerrel itt most lebeg egy olyan hatalmas aranyrög valahol a Forma 1-es nagy mikrokozmoszba, amit valakinek muszáj megfogni és becsatornázni, vagy beilleszteni a saját rendszerébe, mert parlagon hagyni szerintem bűn lenne. Biztos, hogy meg lesz a helye.
Készül egy film, jövőre lesz kész, ugye a Hungaroring 40 éves, vagy nagyjából 4 évtizedes történetéről. Ennek te vagy az egyik kulcsfigurája. Hol tart most ez a film, és mit láthatunk majd benne jövőre?
Igen, jelen pillanatban a Hungaroring 40 verk címet viseli a film. Ez egy 80 perces dokumentumfilm, ez a mostani terv, de természetesen még forgatunk. Ez a film már több mint egy éve forog. Az eredeti szereplőkkel, a Hungaroring eredeti megálmodóival, Rohnyi Tamással, Bernie Ecclestonnal, rengeteg akkori, és még ma is szerencsére érő szereplővel, Dávid Sándor, az első Forma 1-es riporterünk természetesen ugyanúgy benne van, mint rengeteg sportszakmai szereplő, rengeteg akkori, valamilyen szinten kormányzati szereplő, és azóta eltelt éveknek a szereplői, és természetesen a jelenkor meghatározó Hungaroringes emberei, promoterek, bárki más. És hát persze a főszereplők a versenyzők lesznek. Tehát a történetét, a pálya történetét szeretnénk elmondani, hogy hogy jött létre a Magyar Nagydíj, hogy jött létre a Hungaroring. 1982-ben a monakói pedokban Bernie Ecclestone és Rohnyi Tamás hogy álmodta meg először azt, hogy nézzük már meg Budapestet, mint helyszínt, mert lehet, hogy megérni ott futamot rendezni, és aztán 82-86-ig eltett 4 évben mennyi minden történt, hogy egyáltalán ez létrejöhessen, és aztán 86-tól eltett 39 évben mostanáig ez a 40 nagydíj, ennek mik voltak a legemlékezetesebb momentumai, kik voltak a legemlékezetesebb szereplői, győztesei, előzései, rengeteg archív felvétellel természetesen, ugye Fommal is már régóta szerződésben vagyunk. Szeretnénk egy olyan emléket állítani a Magyar Nagydíjnak és magának a Hungaroringnek, ami az első 4 évtizedet olyan töviről hegyire elmeséli, de olyan sztorikkal, amit biztos, hogy egyben senki nem hallott együtt sehol.
Beszélünk majd erről részletesebben is, meg aztán nyilván majd látjuk a filmet. Köszönöm szépen, Gábor.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.